Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai alkalmunk kezdetén. Úgy látom, nagyjából együtt vagyunk. Elérkezett a Rejtőzködő Isten Valósága című előadás sorozatunknak a 6. alkalma. És az előző alkalommal az volt a témánk, hogy felfedezhető-e a Rejtőzködő Isten Valósága a körülöttünk zajló történelmi eseményekben. Most, mielőtt a mai témánkhoz fognánk, úgy gondolom, hogy néhány szót mindenképpen kell szólnunk az aktuális helyzetről, éppen azért, mert a múltkor ez volt a témánk, és hát nyilván mindnyájunkat gyötör ez a szörnyűséges háború a szomszédunkban. És ugye ma nem ez a témánk, részletesen nem foglalkozhatunk vele a bibliai proféciák fényében, de két dolgot azért szeretnék mondani, ami hát világosságot is gyújt erre a helyzetre, meg bátorságot, reménységet ad. Az egyik, amit említenék, hogy abban biztosak lehetünk, bár beláthatatlan, hogy ez a háború hova fejlődik, és nem lépett túl a két érintett ország határán, és nem szélesedik egy borzalmas világháborúvá, de ugye azt is mindannyian tudjuk, hogy többször fenyegetőzés, most a múlt hét végén is, illetve ennek a hétnek a végén is fenyegetőzés hangzott el a támadó fél részéről, hogy akár atomfegyver bevetésére is sor kerülhet, de ezt határozottan kimondhatjuk a Biblia biztos kijelentései alapján, hogy akárhova fajul még ez a háború, ebből atomkatasztrófa nem lesz. Miért merjük ezt ilyen határozottan mondani? Azért, mert szeretném szó szerint is felolvasni, amit találunk Jézus nagy profétikus beszédében. Ugye ezt a halála előtt mondta el Jeruzsálemben, részben Jeruzsálem pusztulására vonatkozó kérdésre válaszolt, részben pedig a tanítványok önkéntelenül hozzákapcsolták azt a másik kérdést, hogy micsoda jele lesz a te eljövetelednek és a világ végének. És Jézus úgy válaszolt a kérdésre, hogy a súlypontot erre tette, hogy az ő visszajövetelének és a jelen történelem végének milyen jele lesz. És szeretném olvasni Máté evangélium a 24. fejezetéből, és mikor olvasom, akkor mindenki gondoljon arra, hogy ráismere a jelen helyzetre. Így olvasom, így kezdte a beszédét, hogy vigyázzatok, hogy valaki el ne hitessen titeket, mert sokan jönnek az én nevembe is. Sok mindent mondanak, aztán így folytatta. Hallanotok kell majd háborúkról és háborúk híreiről. Meglássátok, hogy meg ne rémüljetek, mert mindezeknek meg kell lenniük, de még ez nem itt a vég. Mert nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen, lesznek éhségek, dökhalálok, azt mai nyelven így mondjuk járványok, és földindulások mindenfelé, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Ugye megfigyelhetjük, hogy Jézus 4 jelenséget sorolt. Úgy tűnik, mintha egy ilyen háború sorozatról lenne szó, azt mondja, háborúk híre is ilyen nacionalista indítású, mert azt mondja, nemzet nemzet ellen és ország ország ellen. És a másik jelenség, amit mondott, az, hogy járványok, természeti katasztrófák, ez a harmadik, és a negyedik az éhségek. Ezért kérdeztem ezt, hogy ráismerünk. Olyan hirtelen jött a világjárvány több hullámával, és még nem tudjuk, hogy más járványok is nem lépnek-e föl. Aztán hirtelen rá, amit egyikünk sem mert feltételezni, hogy a fenyegető felvonulás után valódi borzasztó háború fog kitörni, ez is, és hát természeti katasztrófa folyamatosan van bőséggel, legutóbb most ez a Japánban történt is, ugye éppen a fukushimai erőmű környékén, és előtte Ausztráliában borzasztó árvizek, szóval tényleg karnyújtásnyira vannak ezek mind időben. És ugye az éhségek, az biztos, hogy nem mindjárt szó szerinti éhezéssel kezdődik, csak hiányokkal, de szerintem mindenki gondoljon arra, hogy ha Ukrajnában nincs ebben az évben valódi mezőgazdasági termelés, már pedig nem lesz a háborús körülmények között, aztán ugye Oroszországban is, ha is hat, akkor még hozzájönnek az aszályok, és másút meg árvizek miatt esik ki, tehát ez is nagyon könnyen becsúszik, nagyon könnyen becsúszik. És azzal együtt, hogy ez a négy jelenség egy együtt ilyen félelmetes, Jézus azt mondta, hogy ti meg ne rémüljetek, mert ez még nem itt a vég. Lukács evangéliumában is megtaláljuk Jézusnak a nagy profétikus beszédének a feljegyzését, és ott Lukács evangélium a 21. fejezet 9. versében úgy olvassuk, hogy nem jön mindjárt a vég. És legszívesebben feltenném a kérdést, vajon miért nem, hiszen ezek olyan félelmetesek így együtt, és tudjuk azt, hogy már most mindenkinek a fülében van, hogy az emberi civilizáció akármikor összeomolhat, arra felé halad, és hát sok ember fél is, hogy ez most már a véghez vezet, illetve hogy már maga a vég jön ki ebből, hamarosan abba torkollik bele. De miért mondta Jézus, hogy nem jön mindjárt a vég, és ez még nem itt a vég? Mert ugyanebben a beszédében Jézus megjelölte, hogy melyik az az esemény, ami a legbiztosabb előjele, vagy nem is előjele, hanem előzménye, ami nélkül a vég nem jöhet el. Ez ugyanebben a beszédben, és Máté evangéliumának ugyanebben a fejezetében a 14. vers, amely így hangzik, és Isten országának ez az evangéliuma hirdettetik az egész földön, bizonyságul minden népnek, és akkor eljön a vég. És ugye figyeljük meg, hogy itt nem akármiről van szó, mert azt mondja, bizonyságul, döntésre késztető erővel az egész földön, minden népnek, és ezt Istennek az igazságossága és a kegyelme követeli meg, hogy a legkritikusabb időszaka ennek a végső korszaknak ne jöjjön rá az emberekre addig, amíg mindenki nem kapott lehetőséget, hogy elnyerje Isten oltalmát, amíg emberek nem döntöttek, hogy vajon elkülönülnek-e azoktól a gonoszságoktól, amelyeknek a végkifejletét éri meg az emberiség, és hogy igénylik-e Istennek az oltalmát, megtérésre jutnak-e. Tehát amíg ez nem következik be, addig 100%-ig biztos, hogy nem jön mindjárt a vég, mert még ennek meg kell biztosan történni. Ugye Jézus még ilyen nyomatékot is fűzött a beszédéhez, azt mondta, az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim semmiképpen el nem múlnak. Hát ennél nagyobb biztosítékot nem is adhatott volna, vagy erősebb hasonlatot nem használhatott volna. Ezért, ha embereket látunk, akik most nagyon kétségbe vannak esve, ezt a bátorítást nyugodtan mondhatjuk, hogy ez most rögtön nem fog belefutni egy végkatasztrófába, de ugyanakkor Jézus azt is megmondta, hogy mi a jelentősége, mikor már ezt a négy jelenség együtt feltűnik. Így olvassuk a 8. versben, mindez pedig a sok nyomorúság kezdete. Tehát ez nem vég, hanem kezdete a végnek, hogy így mondjam, egy végső, nagyon kritikus időszaknak a kezdete. Érdekes, hogy az eredeti szöveg, a görög szöveg az azt mondja, hogy a vajudási fájdalmak kezdete. És ugye ez a hasonlat nagyon érthető, ha elkezdődnek egy gyerek születése előtt a vajudási fájdalmak az anyánál, akkor fel lehet kiáltani, megkezdődött, és mindenki tudja, hogy ez már nem áll meg addig, amíg a gyerek meg nem születik. És ez a hasonlattal azt mondja ki Jézus, hogy beindult az emberi történelem utolsó felvonása, és a vajudási fájdalmak azok szaporodni, sűrűsödni, erősödni fognak. Tehát, hogy így mondjam, míg egyrészt vigasztalnunk kell mindenkit, és bátorítanunk, hogy nem jön mindjárt a vég, de a másik oldalon komolyan kell venni, hogy egy vörös vonalat átlépett az emberiség, és most már ez a nagyon kritikus időszak jön, ahol a vajudási fájdalmak egymást követhetik, és már a boldog békeidőkre nem számíthatunk. Olyan kiváltságos időre, mint a II. Világháború után annyi esztendő viszonylagos békében, legalábbis itt Európában. Hát ennyit úgy gondoltam, mivel a múltkor ez volt a témánk, és most mindenkit foglalkoztat, bevezetésként el kell mondani, és akkor mi lépjünk is tovább, és a mai témánkkal foglalkozzunk, amely lehet, hogy a címe után nem árulta el, hogy miről is tesz szó, mert ez volt címe, hogy különbözik-e egymástól Isten előre ismerése és előre rendelése. De mindjárt meg fogjuk érteni, miért nagyon fontos ezt a kérdést megérteni, és hogy milyen örvendetes hír foglaltatik ebben benne valójában. A múltkor idéztünk egy igét Ézsaiás könyve 46. fejezetéből, ugye azzal kapcsolatban, hogy a Bibliában találunk olyan proféciákat, amelyek olyan dologról szólnak, amit előre képtelenség volt embernek látni, vagy kiszámítani, és évszázadok múlva hajszál pontosan teljesedtek. Ugye a Biblia legfiatalabb írata is 2000 esztendős, és mint ahogy az előbb láttuk, Jézus beszéde is pont a mi napjainkban teljesedik. És hogy mi van emögött, a jelenség mögött, mert ugye ilyen emberi képességet nem ismerünk, hogy előre kijelenteni történelmi fordulatokat, jellegzetes történelmi eseményeket akár évszázadokkal előre. És erről olvassuk Ézsaiás könyve 46. fejezetében, ezt már a múltkor is idéztük, így hangzik ez az ige, a 46. fejezetben a 9. és a 10. vers. Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok Isten, és nincsen több. Aki megjelentem, így mondja a mi Bibliánk, kezdettől fogva a véget, előre azok, amik még meg nem történtek, mondván tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. De a múltkor is fölhívtam a figyelmet, hogy az eredeti héber szöveg az nem szó szerint így van, hogy kezdettől fogva a véget. Kicsi különbség, de nagyon sokat mond, aki megjelentem a kezdetből a véget. Nem kezdettől fogva a véget, hanem kezdetből a véget. És ezután mondja, hogy tanácsom megáll, és véghez viszem minden akaratomat. Tehát Isten rendelkezik az előre ismerésnek azzal a különleges képességével, hogy a kezdetből meg tudja mondani, hogy mi fog abból kibomlani, egészen a végső fejleményekig. És vajon mi áll emögött? Istennek az végére mehetetlen bölcsesség. Ez bibliai kifejezés. A Bibliában olvassuk, hogy az Isten bölcsessége végére mehetetlen. Ezt mi teljesen követni nem tudjuk, csak a tényét tapasztaljuk, hogy Isten valaminek a kezdetéből már a végét is látja, már ő pontosan tudja, hogy mi fog abból kibomlani. Hát nagyon gyarló hasonlatot mondok, de lehet, hogy ezt a múlt alkalommal is említettem, hogy vannak embereknek olyan különleges képességük van, fejszámolóknak hívják őket, hogy nagy számtani műveleteket villámgyorsan a fejükbe összeadnak, és kidobják a pontos eredmény. Hát valahogy a Jóisten annyira ismeri az embert, minden embernek a viselkedési törvényeit, meg azt, hogy emberek egymásra hogy hatnak, hogy ő egyszerűen tudja, hogy ebből mi fog. Nem csak rövid távon, de hosszú távon is kibontakozni ezekből az egymásra hatásokból. És ennek alapján Isten előre rendelkezik. Mi a kettő között a különbség, és miért nagyon fontos ez? Mert mi emberek úgy tudjuk elképzelni, hogy hát ha Isten mindenható, akkor ugye ő előre megmondja, hogy ő mit akar véghez vinni, előre elrendel dolgokat, és azt a mindenható hatalmával véghez viszi. De a Bibliában ez sokkal árnyaltabb. Azt mondja, Isten előre ismer, és az előre ismerése alapján, ahhoz igazítva, azt figyelembe véve határozza meg az ő terveit, és ezért nem érik őt meglepetések, és ezért biztos az, amit ő kijelent a bibliai proféciákban, mert ő már az előre ismerésére építve hozza meg a terveit, és viszi véghez. Ahogy itt is mondja, ő megjelenti kezdetből a véget, tehát ez az előre ismerése, és ehhez képest ő neki tanácsát létrehozza, vagy a végzéseit, és ez megáll, és ezt ő véghez viszi. Nem húzhatja keresztül semmiféle váratlan körülmény, mert ő ezeket előre ismerte. De akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy Istennek ez az előre ismerése egyáltalán mire mi mindenre terjed ki? Idéznék néhány bibliai igét. Például Jeremiás prófétának ezt mondta Isten, amikor elhívta fiatalon, mielőtt az anyaméhben megalkottalak, már ismertelek, és prófétának rendeltelek a nép fölé. Azt mondja Isten, hogy ő már tudta, hogy milyen emberi személyiség lesz Jeremiásból, és annak alapján rendelte prófétának. Ha úgy lenne, hogy Isten az előre ismerésétől függetlenül, ő a véghez viszi az akaratát, akkor mondjuk ez így hangzani. Én már eleve prófétának teremtettelek téged az anyaméktől fogva. De nem azt mondja. Előre ismertelek, tudtam, hogy ki leszel, és ennek az előreismerésnek az alapján rendeltelek prófétának. Egy kicsit gondoljunk bele az előreismerés kifejezésbe. Ez azt fejezi ki, hogy noha Isten abszolút mindenható, mert ő a teremtő és a fenntartó, egy dolog van, amit nem meghatároz, csak előre ismer. Ez pedig a képére és hasonlatosságára teremtett értelemmel, szabad választás képességével felruházott teremtményeinek a szabad döntése, a választása. Tehát ez az, amit Isten nem meghatároz, hanem csak előre ismer. És az előre ismeréséhez képest alkotja meg a terveit. De hadd mondjak még más igét is, például a 139. Zsoltárban Dávid azt mondja Istennek, Uram, te megvizsgáltál és ismersz, te már az én alaktalan testemet is láttad, amikor titokban formáltattam ugye az anyaméhben, és azt mondja, már a könyvedbe ezek be voltak írva, a napok is, amelyeken formáltatnak, holott egy sem volt meg közülük. Hiába is erőlködünk, nem tudjuk teljesen felfogni. Dávid is itt fölkiáltott, és azt mondta, hogy és nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagy azoknak summája. Azt akartam, hogy nem tudom egészen fölfogni, hogy így van. Aztán mondok még különösebbet, nem csak azt tudja Isten, hogy egy bizonyos magzatból miféle egyéniség, személyiség fog kifejlődni, és hogy fog viselkedni, hanem ő még azt is tudja, hogy egy nép hogy fog viselkedni. Például ennek a dokumentuma Mózes 5. könyvének a 31. és 32. fejezete, mert Isten azt mondta Mózesnek, mikor már az úgynevezett ígéret földje határán voltak az Egyiptomból való kivonulás után, hogy taníts meg egy profétikus éneket a népnek, mert az ének az olyan, hogy nem megy feledésbe, és ebben a profétikus énekben, amit a 32. fejezetben találunk ott Mózes 5. könyvében, leírja, hogy mikor majd jól lesz dolguk, mikor az ígéret földjén megkövérednek, és minden jól megy, akkor idegen istenekhez fordulnak, és felbontják az én szövetségemet. Döbbenetes, nem? És akkor tette Isten ezt a megjegyzést Mózesnek. Mózes 5. könyve 31. fejezet 21. versét idézem, tehát Mózes 5. könyve 31-21. Azt mondja Isten Izraelről, mert jól tudom az ő gondolatát, már mielőtt bevinném őt arra a földre. Nem döbbenetes? Az egész nép gondolatát már én előre tudom, mielőtt oda bevinném őket arra a földre. És még egy ilyen cicit így fogalmazhatok, szédítő ígét idézek, Ezékiel 11:5. Ezékiel könyve 11. fejezet 5. verse azt mondja, ami lelketekben készül, én tudom, mondja az Isten. Ki sem mondtuk, még csak a lelkünkben készül, és azt mondja Isten, én tudom. Mert azt is mondja az írás, hogy egyedül ő ismeri, hogy mi van az ember szívében. Tehát ennek az előreismerésnek az alapján tervez Isten, ezért nem lehet az ő terveit meghiúsítani, vagy keresztül húzni, mert azok teljesen biztos alapokon állnak. És ebben az a lényeges, hogy tudjuk, hogy bizony igaz az, amit törvényként mond ki, ez pedig a Korintusi 2. levél 3. fejezetének 17. versében találjuk, ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Ezt úgy mondja ki, mint egy abszolút törvény. Isten erőszakot nem alkalmaz. Nem úgy van, ahogy ahogy nagyon sok ember gondolja, hogy hát mi csak olyan sakkfigurák vagyunk, vagy bábok vagyunk, Istennek megvan a mindenható akarata. Ugye tudjuk, még az ilyen egyszerű népi gondolkozásban is ezzel úgy találkozunk, hogy azt mondják, hát úgyis mindenkivel az történik, hogy megvan írva a sors könyvébe, a végzetet úgyse lehet elkerülni, de a Biblia ennek ellent mond. Ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság. Csak hogy Isten a szabad döntéseinket is előre ismeri, és ehhez képest alkotja meg az ő tökéletes terveit. És egyáltalán mire irányul Istennek az a nagy terve, amit ahhoz hasonlíthatnánk, biztos, hogy mindnyájan láttunk már ilyen mozaik képet, ugye néha egy egész falat befed, vagy egy ilyen padló mozaik, és hát ilyen icipici kis kőkockákból egy nagy minta jön ki. És tulajdonképpen az Isten az egyes emberek előreismeréséből, és a népek gondolkodásának az előreismeréséből felrendelkezik, és úgy alkot, mint egy nagy mozaik képet, ahogyan a különböző embereknek a viselkedését látja, és amit ahhoz képest az ő tervében be tudnak tölteni helyet, vagy szerepet. És akkor olvassuk el az Efézusiakhoz írt első levélből, hogy mire irányul Istennek a terve. Ez egy nagyon szép és nagyon fontos ige, tehát Efézusiakhoz írt első levélből fogom idézni, olvasom az első fejezetből a 9. és a 10. verset. Ezt mondja Istenről: megismertetve velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve, vagy így is fordíthatnánk, kegyelme szerint, amelyet előre elrendelt magában. Itt megállok egy pillanatra. A Bibliában sokszor olvasunk ilyet, hogy eleve elrendelés az Új Szövetségben egyes helyeken. Az eredeti szövegben nincs eleve elrendelés. A pro görög prepozíció szerepel mindenütt, ami azt jelenti, hogy előre. Isten előre ismer, és előre elrendel. De mi a hangulata annak, azt mondjuk, hogy eleve elrendelés? Mindentől függetlenül, emberek szabad választásától függetlenül, az ő szuverén akarata szerint elrendel, kiosztja a szerepeket. De eleve elrendelés a Bibliában nincs. Csak előre rendelkezés, meg előre ismerés. Csak ez létezik az Új Szövetségnek a szövegében, és akkor olvassuk tovább, tehát amelyet előre elrendelt magában, az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindent a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Tehát beszél Isten akaratának a titkáról. Na itt a görög kifejezés a müstérion, ami azt jelenti, hogy valami nem azért elrejtett, mert szándékosan el akarják rejteni, hanem azért rejtett számunkra, mert olyan magas rendű, hogy alig tudjuk fölfogni. És a Bibliában ez a kifejezés, hogy Isten titka, Jézus Krisztus titka, Isten országának titka, Isten akaratának a titka, mindig az isteni megváltási tervet jelenti. Ami azért titok számunkra, mert annyira magas rendű, hogy emberi aggyal teljesen felfogni, követni nem tudjuk. És nézzük csak meg, hogy mire irányul ez. Így mondja, hogy az idők teljességének rendjére nézve. Na, a rendnek fordított eredeti szó elsődlegesen tervet jelent. Tehát így is mondhatjuk, az idők teljességének tervére vonatkozóan. Itt is megállok egy pillanatra, hogy valakinek eszébe jut, hogy hol van a Bibliában ilyen kifejezés az idők teljessége. Idézem a Galáciabeliekhez írt levél 4. fejezet 4. versét: mikor eljött az időnek teljessége, Isten kibocsátotta az ő fiát. Tehát ez a kifejezés, hogy az idő teljessége, a Bibliában azt jelenti, hogy a megváltási terv valamelyik eseményének az Isten által előkészített, beérett, legalkalmasabb történelmi ideje. Azt mondja, Jézus se esetlegesen jött el akkor, amikor eljött a földre először emberként, hanem mikor eljött az időnek teljessége, akkor Isten kibocsátotta az ő fiát. És itt azt mondja, mit rendelt el Isten előre magában? Mi volt, amit magában előre elkészített, eltervezett? Az idők teljességének a tervét. Mondhatnám a menetrendet. Hogy a történelemben hogy fogja megvalósítani az ő nagy megváltási tervét, és mire irányul ez a terv? hogy ismét egybe szerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak. Milyen fontos ebben az igében ez a kicsi szó, hogy ismét. Mert ez azt mondja, hogy valamikor nem volt szakadás az univerzum is, ami földünk között, menny és föld között, de ez a bűneset okozta ezt a szakadást. Most érezzük is, hogy itt mi valahol elszigetelve vagyunk, és azt mondja, ennek a tervnek az a cél, hogy ismét egybe szerkessze a mennyet és a földet, megszűnjön a szakadás Isten és ember, és a föld és az univerzum között, erre irányul ez a terv. És azt is mondja, hogy ezt Krisztusban valósítja meg, ő a döntő végrehajtója ennek a tervnek. És akkor ezek után szeretném megkérdezni, hogy amikor Isten ezt a nagy mozaik képet elkészítette magában, megtervezte, kialakította az idők teljességének a tervét, akkor milyen elvek szerint bánt emberekkel? A Római Levél 8. fejezetében olvasunk egy nagyon fontos ige szakaszt, arra vonatkozóan, hogy miképpen bánt Isten az egyes emberekkel, amikor a tervét megalkotta. Pontosabban itt majd látni fogjuk, hogy az emberek egyik csoportjáról van szó. Olvasom a 28. verset. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Isten szeretik, minden javukra van, mint akik az ő végzése szerint, hát a hivatalosak helyesebb így folytani, elhívottak. Mert akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Tehát akkor melyik embercsoportról van itt szó? Azt mondja, hogy akik Isten szeretik. Persze ezt ugyanúgy mondhatná, hogy akik az igazságot szeretik, mert Isten a megtestesült igazság. És aztán azt mondja róluk a 29. versben, mert látjuk, hogy egy mert szócska köti össze a két Biblia verset, mert akiket előre ismert. Tehát itt azokról, arról az embercsoportról beszél, akik felől előre ismerte, hogy őt, illetve az igazságot szeretni fogják. Hát nem ez a legmélyebb dolog egy ember személyiségében? Nem ez a legnagyobb titok? Hogy kik azok, akik Istent, az igazságot szeretik, és kik nem? Felidézném Jézusnak egy másik érdekes szavát, ezt Pilátussal való beszélgetésben mondta, amikor a római helytartóját kihallgatták. Azt mondta, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. És hozzátette, mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Én már annyit gondolkoztam ezzel, hogy milyen titokzatos kijelentés ez. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra. Ez szerint egyes emberek az igazságból valók, mások meg nem. Hogy van ez? És mi az, hogy valaki az igazságból való? Én azt hiszem, arról van szó, hogy, és ez valahol a legszemélyesebb döntése minden embernek a lelke mélyén, hogy vannak emberek, akik tudat alatt is mindig valami abszolút igazat keresnek. És ha találkozik vele, akkor még ha az ő korábbi nézeteivel szemben áll, és még ha bizonyos tulajdonságait megítéli is, akkor is azt olyan kincsnek tartja, hogy mindent odaad érte, és mindent alárendel annak. Ezt Jézus úgy mondta, hogy amikor az igazi világosság megjelenik, vagy az igazság felragyog valakinek személyesen, akkor az a kérdés, hogy inkább szereti a sötétséget, vagy inkább a világosságot. Lehet, hogy ez is tetszik neki, de amikor végül dönteni kell, hogy melyiket választja, akkor mégis inkább a sötétséghez húz, és azt tulajdonképpen mit nevez sötétségnek? Az én középpontuság, az önérdek, az énhez jobban ragaszkodik, mint az igazsághoz. Tehát nagyon röviden én azt mondanám, hogy amikor Jézus azt mondta, hogy mindez, aki igazságból való, hallgat az én szómra, akkor tulajdonképpen azt mondta, hogy akinek az igazság nagyobb érték, mint a saját énje, az, ha meghallja az én beszédemet, annak megcsillant benne az a hasonlíthatatlan kincs, és az ezt választja is, és mindent odaad érte. És azt olvassuk, hogy itt így mondja, hogy akik, akik felől Isten ezt a tulajdonságot, vagy ezt a legbelsőbb lelkük mélyén, ezt a legbelsőbb beállítottságot, nem is tudom, milyen kifejezést használni, ezt a legbelsőbb beállítottságot előre ismerte, azok felől előre rendelkezett, és mit rendelkezett előre? Hogy minden együtt munkálkodjék nekik a jóra. Mi Bibliánk így mondja, hogy minden javukra van, de az eredeti szöveg azt mondja, hogy minden együtt munkálkodjék a jóra. És ez egy nagyon fontos fogalom, és azt mondja, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Tehát azt is megválaszolja ez a két részből álló nagy mondat, ugye, hogy tulajdonképpen mi a legfőbb jó. Mert azt mondja, hogy ez azt rendelte el, hogy akik felől ezt a beállítottságot előre ismerte, azoknak minden együtt munkálkodjék a jóra. És mi ez a jó? A mellékmondatban megmondja, hogy azt rendelte el felőlük, hogy az ő fiához hasonlatosak legyenek. És akkor megkérdezem, nem ez a legfőbb jó tényleg a Krisztushoz hasonlóvá válni? Igaz emberi lenni? Mert akkor Istennel kerülünk a szövetségi kapcsolatba, mert akkor az Istennel együtt vagyunk, és mert ez okozza az embernek az igazi lelki békességet, boldogságot, ez az, ami az embert hasznos emberré teszi. Tehát igazából a legfőbb jó ebben az életben a Krisztushoz hasonlóvá válás, vagy más szavakkal az igaz emberré válás. És azt mondja, hogy Isten effelől rendelkezett, hogy erre a célnak az érdekében, hogy ők igaz emberré legyenek, hogy jellemükben, viselkedésükben Krisztushoz hasonlóvá legyenek, minden együtt munkálkodjék erre a jóra. Akkor mit lehet ebből megérteni? Azt, hogy nem veszi ki őket az élet dzsungeléből, nem kerülnek valamilyen inkubátorba, hogy ne érje őket semmi baj, de az van előre eltervezve, az van előre, hogy így mondjam, patika mérlegen kimérve, hogy rossz dolgok is történhetnek velük, de ezek a rossz dolgok mindig a javukra váljanak, annak a legfőbb jónak a javára, hogy igaz emberré váljanak, hogy a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék. Szeretnék egy gyakorlati példát mondani, mert itt egy kicsit meg kell tornáztatni a gondolkodásunkat, hogy megértsük, és a gyakorlati példa az segít. Van egy jó könyv, ifjúsági könyv eredetileg, de felnőttek is nyugodtan elolvassák, Haines, Isten küldött egy embert. És tehát magyar fordításban is elérhető ez a könyv, és ez József élettörténetét dolgozza fel. És egy ilyen hasonlatot használ, gondolom a József története nagyjából mindenkinek ismerős a Bibliából, és azt írja, hogy József esetében nagyon rossz dolgok történtek, kriminálisan rossz dolgok történtek. A testvére először megölni akarták, aztán eladták rabszolgának, aztán ott valami nagyon gonosz vádnak a hatására börtönbe került, a fáraó börtönéből, abból többet úgy látszott, hogy kiút számára nincs, még aki ígérte, hogy majd szót emel az ő ártatlanságát, az is elfelejtette, egyre feketébbbe fordult a sorsa. És akkor ez a szerző azt mondja, hogy mégis mindezeket a gonosz, rossz dolgokat, amelyeket József ellen elkövettek, Isten az ő kezében fogta össze, és az ő kezében átalakultak áldássá. És utána így mondja, hogy József jellemnevelésében, hogy ő betölthesse azt a küldetést, amit Isten számára elgondolt, hogy ő igaz emberré váljék, és mások javára szolgáló ember legyen, ebben az iskolában, jellemnevelő iskolában, a szülői házban kapott hitbeli tapasztalatok jelentették az elemi iskolát, a rabszolgaság jelentette a középiskolát, és az igazságtalan elszenvedett börtön az egyetemet. És mikor ezt kijárta József, akkor ennek az lett a következménye, hogy hiába lett aztán a fáraó után a második ember az ókori Egyiptomban, semmit se szédült meg tőle. Ugyanaz az igaz ember maradt, és tényleg sok nép életét tartotta meg Isten általa. Tehát ez így egy kicsit gyakorlatilag is közelebb hozza hozzánk, hogy van az, hogy akik Istent szeretik, azokkal történhetnek rossz dolgok, nagyon megpróbáló dolgok is, de minden együtt munkálkodik a jóra, erre a legfőbb jóra, hogy ők igaz emberré váljanak, és a Krisztushoz való hasonlóságot elérjék. És ezzel kapcsolatban szeretnék egy igét idézni, ez egy nagyon bátorító és fontos ige, ez pedig a megtalálható a Korintusiakhoz írt első levél, 10. fejezetében a 13. vers. Ezt láthatjuk, hogy mit ér az, hogyha valakire nézve Isten ilyen előre ismerése alapján ilyen végzést hozott. Azt mondja, hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, és a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Értjük, hogy ez mit jelent? Működik egy ilyen titokzatos törvény az életükben, hogy érhetik ugyan rossz dolgok, de az, ahogy mondtam, patika mértlegen ki van mérve, hogy nem lehet túlerő. Nem lehet olyan, ami meghaladja az erejüket. Azt mondja, nem hagy feljebb megpróbáltatni, mint elviselhetitek, sőt, a megpróbáltatással együtt a kimenekedést is megadja. Én azt szoktam mondani, hogy az Istenben bízó ember, akire nézve egy ilyen, aki az igazságot szereti, és az Isten egy ilyen végzést hozott ránézve, az soha se kerülhet egy olyan sötét zsákba, amiből nincs kiút, amiben csak belefulladni lehet. Nem. Ki van mérve, nem haladhatja meg az erejét, és a kimenekedés, a jóra fordítás az már előre ki van dolgozva, előre meg van tervezve. Hát ez egy borzasztó értékes ígéret. És még egy másik igét is idézek, ami ezekre az emberekre vonatkozik, akik felül Isten előre ismerte, hogy őt, illetve az igazságot szeretni fogják. Ez az Efézusi Levél 2. fejezet 10. verse. Azt mondja, Isten előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Ezeknek az embereknek Isten megtervezett olyan életpályát, olyan cselekedeteket, amelyekben a legjobb jön ki belőlük, és a legjobbat tudják tenni mások javára, és amiben ők a legboldogabbak tudnak lenni a saját egyéniségük szerint. De figyeljük meg, hogy ér véget ez az ige, hogy ő előre elkészített jó cselekedeteket, hogy mi azokban járjunk. Itt van a szabadságnak az eleme, mert nem azt jelenti, hogy akkor ezeknek kötelező lesz ezt megcsinálni, ők most már ezt végig fogják vinni, hanem ez egy nyitott lehetőség, hogy mi azokban járjunk. Ha ő bennük ott van az igény, hogy kérik az Istent, hogy meg akarják ismerni, hogy Isten milyen jó cselekedeteket készített el számukra, és kérik az Isten vezetését lépésről lépésre, akkor ez működni fog. Akkor ezek a jó cselekedetek meg fognak valósulni. De ez nem kötelező nekik, hogy ezt betöltsék. Mindvégig szabadok maradnak. És szeretném végül összegezni, hogy ez mit jelent akkor, hogyha valakire nézve Isten végzést hozott. A Péter első levele, 3. fejezet, 5. versében így fogalmaz az apostol, ezeket Isten hitáltal őrzi az üdvösségre. Tehát önmagukon kívül senki nem tudja megakadályozni azt, hogy célba érjenek. És nem csodálatos rendelkezés az Isten részéről. Tudjuk, milyen kemény és kíméletlen az élet, és mi mindennek lenne az ember kiszolgáltatva. De ha valahol a személyiségén, legmélyén csak ezt a beállítottságot ismerte az Isten, hogy ő az igazságot szereti, akkor nem tudni, hogy melyik életszakaszban fog az Isten neki, tudja megközelíteni őt, vagy tudja az elhívást neki eljutatni, de az biztos, hogy akkor Isten hatalma őrzi az üdvösségre, és saját magán kívül semmilyen túlerő, semmilyen emberek gonoszsága, semmilyen sátán támadása, semmi nem tudja őt elgáncsolni azon az úton, hogy beérjen a célba, elérje a Krisztushoz való hasonlóságot, és elnyerje az örök életet az újjáteremtett földön. Ez egy óriási ígéret. Hát ennél nagyobb biztosíték ebben a zűrzavaros és sokszor nagyon kemény és küzdelmes életben, mint hogy valakit Isten hatalma őriz az üdvösségre, nagyobb ígéretet el se tud az ember képzelni. És ezt úgy is megfogalmazta Jézus, ugyanitt a római levélben is olvassuk egyébként, hogy azt mondja, hogy hogy meg vagyok győződve, írja Pál apostol, hogy sem angyalok, sem fejedelemségek, sem mélység, sem magasság, semmi nem választhat el az Isten szeretetétől, amelyben a Krisztusban. Nem tudja megakadályozni semmi, hogy célba érjen. Aztán, amit Jézus mondott, azt mondta, az én juhaim hallják az én szómat, ez János evangélium a 10. fejezetében, a 27-től a 30. vers, tehát János 10-27-től 30, azt mondta Jézus, hogy az én juhaim hallják az én szómat, és követnek engem, és senki nem ragadja ki őket az én kezemből. Aztán, hogy még nagyobb nyomatékot adjon ennek, azt mondta, az én atyám nagyobb mindenkinél, és senki sem ragadhatja ki őket az én atyám kezéből, én és az atya egy vagyunk. Hát megkérdezem, adhatott volna ennél nagyobb ígéretet? Hogy úgy élünk látszólag, mint más emberek, nem vagyunk kivéve az élet viszontagságaiból és küzdelmeiből, de egy láthatatlan titokzatos terv működik, ami nem engedi, hogy olyan rossz dolog érjen, amit Isten nem tud a javunkra fordítani, ami nem együtt munkálkodik erre a legfőbb jóra, és az ő kezéből senki ki nem ragadhat, és senki meg nem akadályozhatja, hogy a célba elérkezzék. Na de most már nagyon itt az ideje, hogy feltegyük azt a kérdést, hogy de akkor hogyan bánt Isten a tervezésében azokkal, akik felül nem ezt ismerte előre. Sajnos nem azt ismerte, hogy az igazságból valók lesznek. Akkor őket hogy építette be a tervébe? Erről szól Jeremiás könyve 18. fejezetének az első 6 verse, én most csak így szóban foglalom össze. Azt mondta Isten Jeremiás profétának, menj le a fazekas műhelybe, és én ott közlöm veled a beszédeimet. És akkor a proféta figyelte, hogy a fazekas hogy dolgozik a korongon, és akart készíteni egy valamilyen szép jó edényt, de elromlott az anyag a fazekas kezében, olvassuk az igében, és akkor mit csinált a fazekas? Hát akkor csinál belőle más edényt, egy alacsonyabb rendű edényt, amit ebből is lehet csinálni. Na, itt ezzel világította meg, mert utána mondta, hogy nem cselekedhetem úgy veletek, mint a fazekas az agyaggal. Azt mondja, hogy Isten senkit sem ront el. Így mondja a Biblia, hogy Isten azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson. Ez a Timóteushoz írt első levél, 2. fejezet, 4. verse, egy nagyon egyértelmű kijelentés. Istennek csak üdvözítő akarata van. Nincs úgynevezett kettős predesztináció a Bibliában, hogy egyeseket Isten a kárhozatra rendelt volna, hanem azt mondja, hogy azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és az igazság ismeretére eljusson, ő neki csak ilyen szándéka van. De ha elromlik még az ő kezében is, ha ellenáll az Isten kegyelem készítetéseinek, akkor mi történik? Akkor Isten valami más szereplőként építi be az ő tervébe, akkor egy negatív szereplő lesz benne, és tudtán és akaratán kívül azok javát fogja szolgálni, akik Isten szeretik. Ezt úgy is mondja a Biblia, így fogalmaz, hogy Isten elforgatja a gonoszok tanácsát. Ez a 146. Zsoltár 9. vers, amit a törvény. Azt mondja, ő előtte kiterítve van az egész, ő olyan, mint egy csodálatos szövőmester, aki előtt ott vannak mindenféle színű, vastagságú fonalak, ő nem változtat ezen, szabadságunkat nem korlátozza, ugye minket, embereket szimbolizálnak ezek a fonalak, de mivel az egész fölött totális áttökintése van, ha a szabadságokat mind tiszteletben tartja, akkor is kihozza azt a mintát, amit ő akar. Mert úgy szerkeszti egybe, a végére már tehetetlen bölcsességénél fogva. A Timóteushoz írt 2. levél, 2. fejezetének a 19-től a 21. versében egy ilyen hasonlatot is használ Pál apostol. Azt mondja, egy nagy majorságban, egy nagy házban sokféle edény van. Azt mondja, némelyek tisztességre, némelyek pedig tisztességtelenségre való. De azt mondja, ez a törvény, hogy álljon el a hamisságtól mindenki, a Krisztus nevét vallja, és aki ezt betartja, abból tisztességre való edény lesz, hasznos a gazdának, minden jó cselekedetre alkalmas. Ugye magunkra tudunk képzelni egy ilyen nagy falusi háztartást, ott még a csorba edényt is használják valamire, lesz belőle kutya, tányér, vagy valami ilyesmi. Nos, tehát ezzel mondja, hogy rajtunk múlik, hogy mi most tisztességre való edények leszünk-e az Isten tervébe, hasznos a gazdának, és minden jó cselekedetre alkalmas. Mert ha az ő segítségével a hamisságtól távol tartjuk magunkat, akkor ez lesz. Ha nem, akkor se fogunk ki az Isten tervein. Akkor ő beépít az ő tervébe egy alacsonyabb rendű edényként, egy negatív szereplőként, és szabadon lehet tenni minden gonoszat, rosszat, lehet megpróbálni ártani azoknak, akik Isten szeretik, lehet keresztezni, próbálni az Isten terveit, de ő elforgatja a gonoszok tanácsát. Hadd mondjak két példát arra, hogy mennyire értették ezt a régi hívők, hogy az Isten elforgatja a gonoszok tanácsát. A Józsefet már emlegettük ma. Ugye a Józseffel ugye milyen kegyetlenül bántak a testvéreit, eladták rabszolgának, és amikor már ugye a fára után a második ember lett, és az éhínség következtében lementek Egyiptomba, és nem ismerték föl annyi év után, meg egyiptomi öltözetben a testvérüket, és ugye ott akkor aztán egy nagyon érdekes történet bontakozott ki, miután próbára tette József a testvéreit, hogy megváltoztak-e az évek során, akkor végül megismertette magát velük, és azok persze megriadtak, és hát nagyon kérték a bocsánatát. József pedig azt mondta, ne bánkódjatok most már amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert ti ugyan gonoszt gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani, hogy sok nép életét megtartsa. Ez megtaláljuk Mózes utolsó könyvében, Mózes első könyve utolsó fejezetében, az 50. fejezetben, ahol József ezt mondja, hogy ti gonoszt gondoltatok én ellenem, de az Isten azt jóra gondolta fordítani. Aztán a másik személy Dávid. Ugye Dávidot ártatlanul üldözte Saul, az Izrael első királya, hosszú éveken át olyan volt, mint az űzött vad, és az életére tört állandóan folyamatosan. Aztán egyszer alkalma lett volna kiszabadulni ebből a helyzetből, mert pont abba a barlangba ment be Saul, ahol ő is az emberei rejtőztek, és bíztatták az emberei Dávidot, hogy na most intézd el az ellenségedet, aztán megszabadulsz ettől. De Dávid csak annyit tett, hogy levágta a ruhája szárnyát, annak a végét, és mikor Saul eltávolodott egy kicsit a barlangtól, akkor bátran kiment, és azt mondta, hogy miért gondolsz rosszat rólam, és miért hiszed, hogy én neked ártani akarok. Lásd, a kezembe lettél volna, és nem tettem. És akkor mondta a következőt. Azt mondta, igaz a mondás, hogy gonoszoktól származik a gonoszság, az én kezem nem lesz ellened, de Isten forgassa az én ügyemet. Tehát ő is értette ezt, hogy az Isten el tudja forgatni a gonoszok tanácsát. Azt mondta, dehogy veszem én kezembe a bíráskodást. Az Isten forgassa az én ügyemet, az tökéletes lesz. És tudjuk, hogy így is lett. És akkor még egy kérdést teszek föl. Ez a kérdés pedig úgy hangzik, hogy hát ez eddig olyan szép elméletnek tűnik, meg olyan logikusnak, meg különlegesnek, de hát van olyan, hogy valakit Isten előre ismer, hogy az igazságot őt szeretni fogja, és akkor ez már egy predesztináció, hogy akkor egész életében ilyen lesz. Hát nem. Van ugyan olyan keresztény irányzat, amelyik azt vallja, hogy ellenállhatatlan és elveszíthetetlen isteni kegyelem létezik, de a Biblia ilyet nem tanít, hogy ellenállhatatlan és elveszíthetetlen isteni kegyelem. Ilyen fogalom a Bibliában nincs, hanem az, hogy az ember szabadsága mindvégig megmarad. És akkor most felteszem a kérdést, mi van akkor, hogyha az Isten valakiről előre ismert, hogy az igazságot szeretni fogja, és szépen el is indul azon az úton, amit az Isten számára eltervezett, de egyszer csak átszavaz az ellenség oldalára, egyszer csak nemet mond az Istennek, és valami törvényszegés bűnt követel. Hát nem nehéz ilyen példákat találni a Bibliában, egy Dávid, aki mennyire az Isten embere volt, micsoda borzasztó, drasztikus bűnbe került bele, ugye, illetve ment bele, helyesebben fogalmazva. És akkor ilyenkor Isten mit tesz? Akkor tovább működik ez a terv, vagy akkor megfrissül ez a terv, akkor mi lesz velük? Nem, azt mondhatjuk, azt érthetjük meg a Bibliából, hogy az Istennek a hűsége és a kitartó küzdelme egy emberért, az bámulatos. A Timóteushoz írt második levél, második fejezetének a 13. versében olvassuk ezt a különös igét, ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert magát nem tagadhatja meg. Ez egy döbbenetes ige, nem? Azt mondja, még ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert ha van abszolút lehetetlen az, hogy Isten a saját erkölcsi jellemét megtagadja. Mondja az írás, hogy ő tegnap és ma is mindörökké ugyanaz, és nála nincs változás, vagy a változásnak az árnyéka. Ő igazság és szeretet. És azt is olvassuk a Bibliában, hogy az isteni szeretetnek, az igazi szeretetnek az a természete, hogy soha el nem fogy. Tehát akkor mit csinál az Isten? Nem fogja megakadályozni, hogy az ember letérjen azoknak a jó cselekedeteknek az útjáról, amit ő megtervezett számára. Lemehet erről az egyenes útról, amivel menne a cél felé. De hogy így mondjam, Isten kimegy utána a kanyarba, és elkezd érte küzdeni, hogy visszavigye arra az egyenes útra. Van, amikor az ember ennek enged, az is lehet, hogy nem enged. És az is lehet, hogy elveszés a vége, és átmegy a másik kategóriába. De az Isten a végsőkig küzd érte, hogy visszatereljen. De oda juthatnánk ide, hát nem baj, ha néha vétkezünk, nem baj, hogyha néha nem az Isten akaratát követjük, majd az Isten úgyis utánunk jött, és majd újra visszaterel bennünket, nem. Mert ugyanakkor ez óriási veszteséggel jár. Mindig begyűjt az ember magának szükségtelen szenvedéseket. Én azt szoktam mondani, hogy a Bibliában engem mindig úgy megdöbbentenek a volna igék. Mik ezek a volna igék? Mikor például Isten azt mondta Éli főpapnak, mivel nem hallgatott az Isten szavára, majd meglátod az Isten hajlékának szorongattatását, mind a ma jó helyet, amit az Isten cselekedett volna, ha te hallgatsz a szavára. A Saulnak mit mondott Sámuel próféta? Most bolondul cselekedtél, mert az Úr mindörökre megerősítette volna a te királyságodat. Hát nekünk is érdemes végig gondolni az életünket, mi minden lehetett volna sokkal jobb, ha itt vagy ott az ember, nem ment volna a maga feje után, és nem döntött volna rosszul. De milyen nagy az Isten hűsége és a kegyelme, hogy ő csak, az ő szeretete az soha el nem fogy, csak tehetetlenné válik. Ha az ember már nagyon megköti magát, és nagyon ellenáll az isteni kegyelemnek, akkor már erőszak nincs, akkor az Isten szeretete tehetetlenné válik, és magára hagyja az ember. De a végsőkig elmegy, hogy akik felől előre ismerte, hogy Isten szeretik, hogy azok minden együtt munkálkodjon a jóra, még a bukásukból, vagy a hibájukból is igyekszik jót kihozni, úgyhogy annál jobban meggyűlöljék a bűnt, és annál jobban ragaszkodjanak Istenhez. Ezért van az embernek sokszor reménysége akkor is, mikor valaki nagy bukfencet csinál az életében, pedig egyébként Isten szerető. Tehát ez valahogy így történik az Istennél. És hát nem akarom nagyon igénybe venni a figyelmet, de még úgy röviden talán csak egyetlen életpéldát felidézek, és ez az életpélda Józsiás királyé, aki Júda királya volt 622-ben időszámításunk előtt, akkor volt az ő nagy reformja, vallási reformja Izraelben, amit ő szorgalmazott. És ez a Józsiás király biztos azok között volt, akik felül Isten előre ismerték, hogy őt szeretni fogják, mert azt olvassuk a Bibliában, Királyok második könyve 34. fejezetében, hogy 8 éves volt, amikor ugye örökletes királyság volt, amikor a trónra került, és azt olvassuk, hogy uralkodásának 8. esztendejében, az azt jelenti, hogy 16 évesen kezdte keresni az ő atyáinak Istenét. Ilyen szép ilyet olvasni valami. Biztos, hogy igazság szerető volt, és igazságból való, és az Úr elkészített számára jó cselekedeteket, és hogy elkészített számára jó cselekedeteket, az abból is kitűnik, hogy sokkal korábban, mint egy 3 évszázaddal korábban, még többel előbb, már egy profécia szólt, Círusz perzsa királyon kívül, ő a másik, akiről Isten születése előtt évszázadokkal előre jövendőlt, hogy ő fogja a bálványimádást felszámolni Júdában. Tehát biztos, hogy ebbe a kategóriába volt, akiket Isten előre ismert, és akik felül előre rendelkezett. És csodálatosan is haladt az élete, hatalmas rendet csinált, hogy így mondjam, Júdából, felszámolta a bálványimádást, renováltatta a templomot, és mikor a templom építésnél előkerült Mózes 5. könyvének egy példánya, és abban elolvasta, hogy Isten mit mondott, hogy ha hűségesen hallgattok szavamra, mi lesz a következmény, ha nem hallgattok, mi lesz a következmény, azt olvasok, hogy lelke mélyéig megrendült, és élt akkor egy proféta asszony Jeruzsálemben, Hulda proféta asszony, és követséget küldött hozzá, hogy ő megrettent, hogy hát ő azt látja, hogy teljesen arra ismert, hogy ők nem tartották meg Isten parancsolatait, és milyen bűnökbe merült el Júda, akkor rajtuk ezek az átkok fognak teljesedni, és hát kérdezze meg az Urat, mert ez őt nagyon megrendíti. És akkor Isten azt a választ küldte neki, hogy igen, ezek be fognak következni, nincs igazi megtérés az országban, de azt mondta Józsiásnak, személy szerint küldött egy üzenetet, mivel te megaláztad magadat, és te mindent elkövettél, hogy a bálványimádás felszámolva legyen, azt mondta, hogy te békességgel térsz a te sírodba. És ezeket nem fogod meglátni. A te életedben ezek a következmények nem fognak bekövetkezni. Hát aki ismeri a bibliai történetet, ez a Józsiás békességben tér sírjába? Hát nem. Hanem csatában halt meg. És megsebesült súlyosan, és még Jeruzsálembe elvitték, és ott meghalt. És akkor nem azt kérdezi, hát mi történt? Hát Isten ígért valamit a próféta által. Van ilyen, hogy Isten ígér valamit a próféta által, és nem teljesedik? Egy pillanatra lapozzuk föl Királyok a 2. könyve 34. 35. fejezetét, és itt megmutatom, hogy mi ennek az egész különös történetnek a magyarázata. Így olvasom, tehát Krónika 2. könyvében, így olvasom a 35. fejezet 20. versétől. Azt mondja, minek utána az Isten házát Józsiás helyreállítatta, feljött Nékó Egyiptom királya, hogy az Eufrátesz mellett való Karkemisz városát elfoglalná, és Józsiás ellene ment. És noha köveketeket küldött ő hozzá Nékó, a fáraó, ezt mondván, miközöm te hozzád nékem Júda királya, mert én most nem ellened megyek, hanem az én országom ellenség ellen. És Isten parancsolta, hogy siessek, ne tusakodjál az Isten ellen, aki én velem van, hogy el ne veszessen téged. Mindazonáltal Józsiás nem tért ki ő előle, hanem hogy megütközzék vele, öltözetét megváltoztatta, és nem hallgatott Nékó beszédeire, amelyek az Isten szájából származtak. Elment azért, hogy megütközzék vele Megiddó mezején. Akkor a kézívesek nyilakat lőttek Józsiás királyra, és mondta a királyző szolgáinak, vigyetek ki engem innét, mert nagyon megsebesültem. Levévén azért őt az ő szolgái a szekérből, másik szekérre helyezték, és vitték Jeruzsálembe. És meghalt. És eltemették az ő atyáinak sírjába, és az egész Júda és Jeruzsálem siránkozott Józsiás felett, és Jeremiás próféta is siratta Józsiást. Na, akkor érdekes ez a történet. Ugye a fáraótól olyan üzenetet kapott, hogy ne gyere csatába, mert én nem ellened megyek, térj ki előlem. És hát ugye elég szokatlan volt egy fáraó szájából az az üzenet, amit küldött, hogy Isten mondta, hogy ne tusakodjál az Isten ellen, hogy el ne vesz. Nem tudjuk az indítékait, hogy miért nem hallgatott erre Józsiás, de megkérdezem, nyugodt szívvel ment a csatába, vagy jó lelkismerettel? Mert azt olvasom, hogy az öltözetét elváltoztatta. Tehát volt egy bizonytalanság érzése. De mégis, hogy vajon most akart ilyen bátor lenni, vagy úgy érezte, hogy megalázó lenne, ha visszarendelné a hadseregét, vagy fogalmunk sincs róla, hogy mi fogta előtt, miféle kísértésbe esett bele. De a lényeg ez, hogy nem hallgatott, azt mondja, pedig ilyen különös üzenetben fel kellett volna ismerni, mint Isten ellen, emberének, hogy ide neki nem szabad ebbe a csatába menni. És mennyivel másképp lehetett volna, hogy az Istennek az ígérete teljesedett volna, hogy békességben térsz Zsírodba, és az ember úgy belegondol, hogy így fiatalon meghalt, és a fiait már nem tudta ő nevelni, aztán mindegyiknek tragikus lett a sorsa, és ilyen jó királya réges-régen nem volt Júdának, és nem csoda, hogy mindenki síratta, és Jeremiás is síratta, és nem kellett volna így lenni. Én magamban abban reménykedem, és nagyon bízom, hogy így van, hogy mivel nem halt meg rögtön, még elvitték Jeruzsálembe, és ott halt meg, ott ő mélyen magába szállt, és Istentől bocsánatot kért, és az Isten megkegyelmez neki. Ha annak a Latornak is megkegyelmezett ott ugye a keresztnél, akkor ennek az embernek is megkegyelmez, de a kártétel megvan. Sokkal jobban lehetett volna. Úgyhogy, tehát remélem, egy kicsit sikerült megvilágítani, hogy Isten nem mindenható akarattal egyszerűen csak kiosztja a szerepeket, és mint a bábokkal vagy a sakkfigurákkal bánik velünk, hanem ahol az Úrnak lelke, ott a szabadság, még ha valaki felől Isten előre ismerte, hogy ő az igazságból való, és Isten szereti, akkor sincs ellenállhatatlan és elveszíthetetlen kegyelem, mindig megmarad a szabadsága, hogy másképp döntsön, mint ahogy az Isten jónak látja, és nem bánik igazságtalanul azokkal sem, akiknél ezt ilyet nem látott, hogy az igazságot szereti, mert hagyja őket, hogy az ő saját indítékaik szerint azt teszik, amit teszik, és az már nem lesz a javukra írva, hogy tudtukon és akaratukon kívül minden gonosz szándékukat Isten elforgatja azok javára, akik Isten szeretik. Hát tényleg azt mondhatjuk, hogy végére mehetetlen az Isten bölcsessége, és hát mondjuk le belőle azt az örömhírt, hogy elnyerhetjük azt a lehetőséget, hogy Isten hatalma őriz az üdvösségre. És én szívemből kívánom, hogy ez legyen, hogy látszólag védtelenül vagyunk az élet küzdelmében, de mégsem védtelenül, hogy amíg és amennyiben az elkezdett bizodalmat megtartjuk, akkor ez a terv működik. Hát köszönöm szépen a figyelmet!